A nyári időszak a vakáció hetei sokak számára jelentenek lehetőséget a közösségi szolgálat teljesítésére. A 2011-ben hozott köznevelési törvény szerint 2016-tól az érettségi vizsga feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A középiskolások 2016-ig fokozatosan kapcsolódnak be a közösségi szolgálatba. A miniszteri rendelet szerint először a 2012-13-as tanévben 9. osztályos diákoknál kellett megszervezni a közösségi szolgálatot, az 50 órát 3 év alatt lehet elvégezni. Sokfajta közösségi szolgálat választható, lehet például az iskolán belül a gyengébbeket korrepetálni, szociális otthonokban, kórházakban az idősekkel beszélgetni, óvodákban a gyerekeknek akár mesét olvasni. Emellett hajléktalanok, fogyatékkal élők felkarolásától egészen a hadisír gondozásig számos elfoglaltság számít közösségi szolgálatnak, mindez az intézmények és iskolák közötti együttműködés is szükséges. Budó Márton, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos munkatársa beszél a közösségi szolgálat részleteiről.
Az a tapasztalat, hogy nagy örömet élnek meg a diákok a különböző tevékenységek kapcsán, illetve hogy hasznosnak ítélik meg diákok, pedagógusok egyaránt a közösségi szolgálatot. Van egy közösségi szolgálat portálja a kutatóintézetnek, amin próbálunk minél több információt adni és segítséget a pedagógusoknak, diákoknak, és ők e-mailben is kérdeznek, úgyhogy folyamatos a kapcsolattartás, hogy a különböző egyedi esetekben hogy érdemes megszervezni a közösségi szolgálatot, de alapvetően az látszik, hogy minden intézmény megtalálja azt a arculatának megfelelő tevékenységi kört, ahol tudja a diákokkal ezt végezni, és ahol sikerül jó, hatékony, értelmes feladatokat találni, ott tényleg a diákok is azt élik meg, hogy segítenek másokon, és a másokért élő ember kényét tudják itt önmagukban is, akár önismeret tekintetében, akár életstratégia, pályaorientáció tekintetében kialakítani.
Ezt a közösségi szolgálatot egyébként az iskoláknak kell megszervezniük, osztályoknak kell megszervezniük, vagy ez akár lehet teljesen egyéni is, mondjuk egy-egy tanuló vagy egy-egy diák szervez magának ilyesfajta tevékenységet?
Alapvetően a felelős az iskola, tehát az iskolának kell biztosítani a különböző tevékenységi köröket, de természetesen egyénileg is lehet javaslatot tenni a szülőknek, diákoknak. Sok esetben, ahol esetleg más helyiségben él a diák, mint ahol iskolába jár, ott is lehetőség, hogy ő a tevékenységet a saját lakóhelyén végezze, de ezt egyeztetnie kell az iskolával, tehát csak olyasmit szabad elkezdeni, és ezért nagyon fontos, hogy először az iskolának kell döntenie, hogy milyen tevékenységi köröket hagy jóvá, és ezt követően kezdheti el a diák a tevékenységet, de természetesen lehetőség van az egyéni megoldásokra is. Azért legtöbb esetben az a célszerű, hogyha ketten vannak párban a diákok, pont azért, mert maguk számára is nagyobb biztonság, hogyha nem egyedül végeznek valami.
Erről egyébként az iskola is, vagy a diákok egyfajta igazolást kapnak, amivel majd igazolni tudják, hogy ezt a ugye 50 óra közösségi szolgálatról van szó, hogy ezt az 50 órát teljesítették?
Igen, hát van egy közösségi szolgálati napló, amit az iskola ad a diákoknak, és ezzel járnak ők, és a megfelelő helyen, a megegyezésnek megfelelően, vagy a fogadó szervezet szakembere az, aki aláírja a teljesítést, vagy maga az iskola, mert azt is érdemes hangsúlyozni, hogy az iskolán belül is lehet közösségi szolgálatot végezni, akár gondoljunk csak arra, hogy alsóbb évfolyamban lévő diákok korrepetálása is ebbe a feladatkörbe tartozik, tehát lehet, hogy az iskola maga fogja igazolni, ha ott az iskolán belül történik maga a tevékenység. Ez egyeztetés kérdése.
Ezt az 50 órányi közösségi szolgálatot egyébként el lehet osztani ugye 2-3 évre is, tehát nem feltétlenül kell ezt összesűríteni egyszerre.
Így van, a jogszabály szerint lehetőség szerint kell 9 és 11. évfolyamra elosztva végezni a tevékenységet, tehát ha ezt kiszámoljuk, akkor körülbelül 15-16 óra, 16-17 óra marad egy-egy évfolyamra, de ezt azért az iskolának végig kell gondolni, hogy mi a célszerű, ha az arculatába inkább illik valami, ami mondjuk a 9. évfolyamosok induló diákok közösségépítését szolgálja, akkor lehet, hogy akár arra az egy évfolyamra szervezi meg, lehet, hogy azt mondja, hogy hát nagyobbak legyenek, érettebbek legyenek akkor a 10. évfolyamon, és ha a pályaorientáció a fő cél, akkor meg nyilván a 11. évfolyam a legalkalmasabb arra, hogy ezt megszervezzék.
Jellemzően egyébként milyen típusú közösségi munkák, közösségi szolgálatok vannak? Mi az, amiről már önöknek is vannak ismereteik vagy visszajelzéseik?
Hangsúlyoznánk itt magát ezt a fogalmat, hogy ez nem munka, tehát közösségi szolgálat, hiszen ők segítő tevékenységekbe vehetnek részt. Nagyon sok esetben szociális jellegűek ezek a tevékenységek, tehát konkrét személyeket segítenek, akár egy idős otthonban, akár magánszemélyeket egyénileg, és a cél valóban az, hogy itt generációs kapcsolatok teremtődjenek, és sok ilyen típusú visszajelzés van, hogy ez jól működik, és hálásak azok, akik ebben részesülhetnek, illetve, hogy a diák, miközben látszólag ő segít egy idős emberen, a beszélgetések révén olyan sok élettapasztalatot szerezhet, amit nem is gondol, hogy valójában sok esetben ő többet kap, mint amit adni tudott. Egyre több olyan fogadó szervezet van, és most már múzeumok, kulturális intézmények is jelzik, hogy különböző tevékenységekbe be tudják vonni a diákokat.
Úgy tudom, hogy a közösségi szolgálat az Egyesült Államokból és Angliából indult el, de mára már egyre több országban része lett a fiatalok nevelésének. Külföldi példák vagy a külföldi gyakorlat mit mutat, vagy egyáltalán példaként szolgálhat-e a hazai közösségi szolgálat megszervezéséhez?
Mindenképpen egyrészt a tekintetben, hogy akkor hatékony ez, és ugye nálunk, mint érettségi előfeltétel lett ez bevezetve, tehát, hogy a kötelező jelleget azzal lehet oldani, ha a diákok választhatnak többféle tevékenység közül. A külföldi példák is azt mutatják, hogy mindig akkor érzi, hogy mondjam, hatékonynak magát a diák, illetve motiváltnak, hogyha ő dönthette el, hogy különböző tevékenységek közül melyik területen miben vesz részt. A másik pedig, ami nagyon lényeges, hogy egyrészt az állampolgárságbeli elkötelezettséget növeli, tehát a részvételt például különböző szavazások alkalmával kimutatható módon növekszik azok körében, akik részt vesznek egy ilyen típusú tevékenységben, illetve az önismerettől kezdve a tanulmányaikhoz való viszonyban is egyértelműen kimutatható, hogy azon diákok, akik ilyen tevékenységben részt vesznek, jobban kötődnek a tanuláshoz később, hiszen rádöbbennek arra, hogy milyen jó élethelyzetben vannak ők, akik tanulhatnak, és megismernek olyan életsorsokat, amelyek sokkal nehezebb körülményeket jelentenek, akár kortársak számára. Gondoljunk itt arra, hogy fogyatékkal élő kortársakkal is tevékenykedhetnek, illetve hajléktalanokkal is, tehát sokféle élethelyzettel találkoznak.
Katedra. A jövő iskolája. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Már igényelhető mindkét diákhitel konstrukció a 2014-2015-ös tanévre. Azok a diákok, akik az utolsó diákhitel igénylési határidőig, azaz szeptember 15-éig leadják hitelkérelmüket, október közepén már hozzájuthatnak az igényelt összeghez. Imre Zita, a Diákhitel Központ kommunikációs igazgatója Kaputa Juliának beszélt a részletekről.
Augusztus 15-től újra igényelhető mindkét diákhitel konstrukció a 2014-es és 2015-ös tanévre. Ami fontos tudnivaló a hallgatóknak, az az, hogy a diákhitel 1, a szabad felhasználású diákhitel 5,75%-os kamattal elérhető, a kötött felhasználású képzési költségekre fölvehető diákhitel 2 pedig továbbra is fix 2%-os kamattal elérhető a fiatalok számára.
Maximálisan mekkora összeg igényelhető?
A szabad felhasználású diákhitelt mind az államilag finanszírozott, mind az önköltséges hallgatók kérhetik. Így képzési formától függetlenül havonta 15 ezer, 21 ezer, 25 ezer, 30, 40, illetve 50 ezer forint kérhető. Ez megtörténhet akár egy összegben, előre egy fél éves szemeszterre, de aki havonta szeretné megkapni az összegeket, természetesen ezt a fajtáját is választhatja az igénylésnek.
Milyen papírokat kell vinniük, igazolásokat vinniük magukkal a diákoknak?
A diákhitel igénylése roppant mód egyszerű. Gyakorlatilag már egy online felületen keresztül kitölthető az adatlap. Ez az úgynevezett diákhitel direkt felület, amit egyébként érdemes már az egyetem vagy a főiskola belső tanulmányi rendszerén keresztül elérni. Ezek az úgynevezett ETR Neptú rendszerek. A fiatal amennyiben itt beregisztrált, bejelentkezett, nem kell kitölteni a személyes adatait, hiszen ez már az egyetemnél megtalálható, tehát automatikusan kitölti a kérdőívet, az adatlapot, amit személyesen helyben kinyomtatva tanulmányi osztályon, vagy pedig diákhiteligénylési ponton is leadhat. Tehát azt szoktuk javasolni a fiataloknak, hogy a legkönnyebb és a legegyszerűbb az egyetem és a főiskola falain belül intézni. Aki pedig egyébként mondjuk otthon szeretné ugyanezt az adatlapot kitölteni, az megteheti az előbb említett www.diákhiteldirekt.hu oldalon keresztül. Ebben az esetben azonban személyesen el kell mennie egy egy partner pénzintézetünkbe, vagy postahivatalba, és ott tudja leadni ezeket az adatlapokat. Egyébként ott helyben, amikor megtörténik az adatlapok leadása, akkor kerül sor a személyes beazonosításra, amihez a személyazonosító adatokra van szükség.
Meddig kell megtennie a diákoknak az igénylő lapok leadását, hogy ne maradjanak le a lehetőségről?
Azok a fiatalok, akik már az első folyósításkor, azaz október 15-én szeretnének hozzájutni az igényelt diákhitelükhöz, szeptember 15-éig van idejük leadni az igénylésüket, tehát még van bő 3,5 hetük arra, hogy ezt megtegyék.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az inforadio.hu címen. Viszonthallásra!